Mától további 6,5%-kal mérséklődik a gázára, tavaly óta ez már a harmadik gázárcsökkentés. Legitim és fair a magyar választási rendszer, alkalmas arra, hogy a választópolgárok vasárnap véleményt alkossanak, mondta Lázár János. Lemondott a francia miniszterelnök és kormánya, miután pártja, a szocialista baloldal vereséget szenvedett a helyhatósági választásokon. Jó napot kívánok! Életbe lépett az újabb rezsicsökkentés. Április 1-től további 6,5%-kal mérséklődik a gázára. Tavaly éveleje óta ez a harmadik gázárcsökkentés, a 2012-es árakhoz képest így már negyedével kerül kevesebbe a gáz. Ősszel az áram és a távhő is olcsóbb lesz. A statisztikai hivatal legfrissebb adatai szerint már látszik, hogy tavaly kevesebbet költöttek a családok rezsire, mint 2012-ben.
2013. január 1-e óta összesen 29.126 forint a rezsicsökkentésből megtakarított összeg.
Pont a fűtési szezon kezdetén született Bakos Juditék kisfia, így egész télen a szokásosnál jobban fűtötték a lakás minden helyiségét. A rezsicsökkentéssel így is havi 3000 forintot tudtak spórolni.
Akinek kisgyereke van, az tudja, hogy ez bizony-bizony ez a fűtési számlán erősen jelentkezik. Úgyhogy aggódtunk, de azt kell mondjam, hogy pont a legjobbkor jött ez a rezsicsökkentés, mivel hogy nekünk azt talán kompenzálta, ami a kisgyerek érkezésével megemelte itt a gázszámlát.
A rezsicsökkentés tavaly januárban kezdődött, akkor a gáz, az áram és a távhőáram mérséklődött 10%-kal az előző évihez képest. Még júliusban csökkentették a víz és a csatornadíj, a szennyvíz szippantás és a szemétszállítás árát, de olcsóbb lett a palackos gáz, valamint a kéményseprés is. Novemberben újra a gáz, az áram és a távhő ára csökkent, további 11,1%-kal, így ezek egy év alatt összesen több mint 20%-kal lettek olcsóbbak. Ezzel az 5 évvel ezelőtti szintre mérséklődtek az árak. Idén április 1-től újra a gázért kell kevesebbet fizetni, 6,5%-kal, így a tavalyihoz képest már több mint negyedével csökken a földgáz ára. Ősszel pedig tovább folytatódik a rezsicsökkentés, szeptembertől 5,7%-kal lesz olcsóbb az áram, októbertől 3,3%-kal pedig a távhő.
Mai gázárcsökkentés azt jelenti, hogy 2012. decemberi árakhoz képest 26,5%-kal olcsóbban kapják az emberek, a magyar családok a lakossági gázt.
Németh Szilárd a rezsicsökkentés folytatását és megvédését nevezte az április 6-ai parlamenti választás tétjének.
Fő célunknak azt tartjuk, hogy a magyarok ne az európai átlagot fizessék, hanem a legolcsóbb energiát kapják meg mind a családok, mint pedig a vállalkozói szféra.
Egy átlagos család havi költségvetésének nagyjából harmadát viszi el a rezsi. A statisztikai hivatal adatai szerint azonban a rezsicsökkentésnek köszönhetően ez az arány csökken, és több pénz marad az emberek zsebében, aminek akár gazdaságélénkítő hatása is lehet.
Holnaptól drágul az üzemanyag. A benzinára 5, a gázolajé 3 forinttal nő. Az emelés után a benzin átlagosan 414, a gázolaj 423 forintba kerül majd. Legutóbb pénteken emelkedtek az üzemanyagára 2,2 forinttal. Legitim és fair a magyar választási rendszer, amely alkalmas arra, hogy vasárnap a több mint 8 millió választópolgár ítéletet hozzon, véleményt alkosson, mondta a miniszterelnökséget vezető államtitkár. Lázár János a kormány szóvivői tájékoztatón beszámolt arról, hogy bár pénteken 16 óráig még lehet módosítani a névjegyzéket, de jelenleg 8 millió 220 ezer választásra jogosult van, közülük 8 milliónak van állandó magyarországi lakcíme. Az államtitkár elmondta, a demokrácia erejét mutatja, hogy több mint 1500 egyéni jelöltre lehet szavazni az országgyűlési választáson, szemben a 2010-es 810-zel.
Egy erős demokrácia működőképességének fokmérője a kormány álláspontja szerint mindenféleképpen a választási eljárási rendszerben is rejlik, de a legerősebb fokmérő, hogy hányan választanak és hány választható polgártársunk van. Magyarországon a rendszerváltozás óta ennyi jelölt soha nem indult választáson. Ez mutatja a magyar demokrácia erejét.
Két volt titokminiszter, Szilvási György és Ficsor Ádám is megjelent az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának mai zárt ülésén, amely Simon Gábor volt MSZP elnök helyettes, C-típusú ellenőrzésével foglalkozott. A bizottság a többi között azt vizsgálja, hogyan mehetett át a volt MSZP-s elnök helyettes a C-típusú nemzetbiztonsági ellenőrzésen 2008-ban és 2009-ben a szocialista kormány államtitkáraként úgy, hogy közben már titkos külföldi bankszámlával rendelkezett. Simon Gábor őrizetbevétele napján feleségének ajándékozhatta a 18. kerületi házát és a 12. kerületi lakását is. Ezt írja az MNO.hu a birtokába került tulajdoni lapok alapján. A dokumentumok szerint az Attila utcai családi ház tulajdoni jogát március 10-én már be is jegyezték a feleség nevére, miközben Simon Gábor holtig tartó haszonélvezeti jogot kapott az eddigi tulajdoni jog helyett.
Az utóbbi hetekben ez a 18. kerületi ingatlan lehetett a híradókban legtöbbször mutatott családi ház. Itt lakott hivatalosan Simon Gábor. A botrány kirobbanásakor operatőrök, fotósok és újságírók vették körül. Futtában ugyan, de ennél a háznál adta az első és az eddigi utolsó interjúját is a híradónak Simon Gábor a titkos vagyonáról.
Most nincs mit mondanom, csütörtökön részletes tájékoztatást fogok adni, kérem ezt fogadják el.
Az MNO.hu által nyilvánosságra hozott tulajdoni lap szerint a ház már nem Simon Gáboré. Elajándékozta ugyanis a saját feleségének. Ez pedig az a budai hegyvidéki utca, ahol Simon Gábor másik lakása található. Ez Budapest egyik legdrágább környéke. A Magyar Nemzet online írása szerint nagyjából 80-90 millió forint lehet az értéke. A ház bejáratánál két postaládán is olvasható volt Simon Gábor és felesége neve. A Magyar Nemzet úgy tudja, már ez a lakás sem Simon Gáboré. Ezt is elajándékozhatta. Az MNO hétfőn azt írta, Simon Gábor menekíti a vagyonát. A lap ugyanis kiderítette, hogy az egykori vezető szocialista politikus feleségének ajándékozta a 18. kerületi családi házát és a 12. kerületi luxus ingatlanját is. A Magyar Nemzet online közzétette az ingatlanok tulajdoni lapjait, amikből kiderül, hogy Simon Gábor kérelmeit őrizetbevétele napján március 10-én jegyezték be. Családi házát ajándékba adta feleségének, így illetékmentesen szabadult meg tőle. Valószínűleg ugyanígy tehetett a másikkal is. Eközben mindkét ingatlan haszonélvezeti joga nála maradt. Az MNO azt írja, ez egy olyan eljárásban lehet lényeges, amelynek során vagyonelkobzásra kerül sor. Ilyen esetben ugyanis az ingatlanokat már nem, vagy csak egy újabb jogi eljárásban lehet elvenni.
Üzleti tranzakcióból származik a volt szocialista képviselő Kőhegyi István vagyona, ezt állítja az MSZP. A híradónak ugyanakkor a korábbi országgyűlési képviselő felesége egy hete elárulta a 70 millió forint eredetét, de megtiltotta, hogy a nyilatkozatát nyilvánosságra hozzuk. Annyit azonban elmondhatunk, hogy ő más magyarázattal szolgált. Közben most már két hete folyamatosan keressük Kőhegyi Istvánt, a baranyai MSZP egyik vezetőjét, de az utóbbi időben a szomszédok sem látták.
Nagyjából 5 éve készült el ez a kétszintes ház orrfűn. A szomszédok szerint a szocialista Kőhegyi István építette egy kis faház helyére. Az utcában lakók korábban rendszeresen látták a politikust a tóra néző épületben, amióta viszont a vagyonáról cikkez a sajtó, egyszer sem találkoztak vele. 2 hete került nyilvánosságra egy banki vonat, amely a sajtóhírek szerint azt bizonyíthatja, hogy 70 millió forintos vagyona volt Kőhegyi Istvánnak 2013-ban. 2010-ben viszont még csak 2 millió forintos vagyon, és mintegy 49 millió forintos adósság szerepelt Kőhegyi István parlamenti vagyonnyilatkozatában. 3 év alatt tehát több 10 milliós adósságából a sajtóban megjelent banki vonat szerint 70 millió forintos megtakarítása lett az egykori szocialista országgyűlési képviselőnek. Kőhegyi István korábban egy közleményben nem cáfolta a vagyon létezését. Azt írta, nem bűn magyarországi bankszámlán olyan megtakarítást tartani, amivel az illető el tud számolni. Ez azonban eddig nem történt meg. 2 hete keressük személyesen és telefonon is Kőhegyi Istvánt, aki jelenleg az MSZP egyik baranyai vezetője, hogy megtudjuk, honnan a több 10 milliós vagyon, de a házánál, a munkahelyén és a szocialista pártirodán sem lehet elérni. Hétfőn csöngettünk az orrfűi háznál is, de ott sem nyitott senki ajtót.
De hol van Kőhegyi István?
1 hete viszont találkoztunk a feleségével, aki éppen egy terepjáróval érkezett haza családi házukba.
De akkor miért nem veszi fel a telefonját?
A nő kiszállt a kocsiból és gyorsan bement a házba, de közben egy félmondattal választ adott arra, honnan származik a pénz. Ezt azonban sem akkor, sem most nem mondhatjuk el, mivel megtiltotta, hogy közöljük a nyilatkozatát.
Ő azt mondja, hogy ez így legális, és el tud vele számolni, és én ezt elhiszem a kollégáimnak és a pártársamnak.
Az MSZP elnöke az elmúlt napokban többször megvédte pártársát, de ő sem beszélt róla, honnan lehet a több 10 milliós megtakarítás. Hétfőn arra kértük a szocialistákat, hogy segítsenek elérni Kőhegyi Istvánt. Erre a kérésünkre nem reagáltak. Azt viszont megerősítették, hogy szerintük a baranyai szocialista politikus megnyugtató módon garantálta, hogy a vagyongyarapodás legális, adózott üzleti tranzakció eredménye. A szocialista párt szerint tehát üzleti tranzakció áll a vagyongyarapodás hátterében. Azt továbbra sem árulhatjuk el, hogy Kőhegyi István felesége múlt héten milyen magyarázatot adott az összeg eredetére, de annyit igen, hogy mást mondott, mint az MSZP.
Egyedül Orbán Viktor miniszterelnök védte meg hazáját az Európai Parlamentben. Nyilatkozta József Dohl, az Európai Néppárt elnöke a Magyar Nemzetnek adott interjújában. A politikus azt mondta, Románia és Bulgária vezetőit, ahol szocialista kormányok vannak hatalmon, még nem látta az Európai Parlamentben, pedig az uniónak jelenleg is több vitája van a két országgal. A francia politikus arról is beszélt, hogy várhatóan a májusi európai parlamenti választások után emelkedni fog a szélsőséges képviselők aránya a testületben. Benyújtotta lemondását Jean-Marc Ayrault francia miniszterelnök, miután pártja, a szocialista baloldal jelentős vereséget szenvedett a helyhatósági választásokon vasárnap. François Hollande a belügyminisztert Manuel Valls nevezte ki új kormányfőnek. Döntése azonban megosztja a párttársakat és az állampolgárokat is.
Vous avez exprimé...
Önök kifejezték csalódottságukat és elégedetlenségüket. Megértettem az üzenetet, ami egyértelmű és világos, mondta François Hollande francia elnök tegnap este ünnepélyes hangvételű televíziós beszédében, miután a vasárnapi helyhatósági választásokon súlyos vereséget szenvedett a kormányzó baloldal. Tegnap délután Jean-Marc Ayrault miniszterelnök be is nyújtotta lemondását, amit az államfő elfogadott. François Hollande a centrista belügyminisztert Manuel Valls nevezte ki egy új, a korábbinál szűkebb, és mint fogalmazott, reményei szerint harcosabb kormány élére. Egy új fejezet kezdődik most, egy egységes, koherens csapatot fog alkotni a francia kormány, ami ha kell, harcra is készen áll, indokolta döntését François Hollande. Az 51 éves barcelonai születésű Valls a szocialista párt jobboldali szárnyához tartozik, és nem túl népszerű a pártjában, ahol csak a kormánypárt sárközistájának nevezik. Az államfő döntése az állampolgárokat is megosztja. Ő inkább egy agresszív, támadó politikus, éppen ezért nem hiszem, hogy ez az, amire nekünk franciáknak szükségünk lenne. A válságot nyugodtan és kellő diplomáciai érzékkel kell megoldani. Nem gondolom, hogy jó választás, mondja egy járókelő. Egy biztos, amíg Hollandot és Ayrault is sok bírálat érte határozatlansága és tekintélyének hiánya miatt, addig Manuel Valls egyértelmű állásfoglalásaival és határozott fellépésével radikális változást hozhat a kormány arculatában. Kérdés, hogy a szocialista párt túléli-e ezeket a változásokat. Egyes baloldali politikusok ugyanis már a párt lehetséges széteséséről beszélnek, Valls kinevezése nyomán.
3 napra leáll a Lufthansa. A legnagyobb német légitársaság szerdától péntekig gyakorlatilag teljesen felfüggeszti működését. A pilóták sztrájkja miatt 3800 járatot törölt menetrendjéből, köztük több budapestit is. A társaság ma a tájékoztatást arról, hogy pontosan mely járatokat érinti a munkabeszüntetés. Új magyar gyártású tűzoltóautó prototípusát mutatták be Budapesten. A belügyminiszter azt mondta, a fejlesztésről 2010-ben döntöttek, miután kiderült, mennyire eltérő műszaki színvonalon működnek az ország tűzoltóságai. Pintér Sándor hozzátette, a gyártás korszerű technikához juttatja a tűzoltókat és munkahelyeket is teremt.
Attól speciális, hogy Magyarországon többféle légzőkészülék család van, és mindegyiknek a megfelelő rögzítésére alkalmas az az eszköz.
Az ülések mögé szerelt palacktartó is újdonság a magyar gyártmányú tűzoltóautóban, ahogy a tömlő nélkül is használható úgynevezett gyors beavatkozó cső, vagy az utastérbe beépített digitális útvonaltervező is. Nem csak a járművet, hanem szinte minden felszerelését is két magyar cég, a Győri Rába és a Belügyminisztériumhoz tartozó Heroes készítette. Ezzel 20 év után indult újra a hazai tűzoltó autógyártás. A belügyminiszter elmondta, még 2010-ben mérték fel az autók állapotát, akkor döntöttek a fejlesztésről, ami új munkahelyeket is teremt.
Akkor határoztuk el, hogy áttekintjük a lehetőségeinket, és megnézzük, hogy a Heroes ZRT és a hozzá csatlakozó vállalatok hogyan tudnak egy olyan fejlesztést végrehajtani, amely az országban elősegíti a foglalkoztatást, elősegíti a tűzoltóink munkáját, és növeli az állampolgáraink tűzbiztonságát.
Az új autót a következő egy évben több tűzoltó csapat is teszteli, a gyártók pedig az észrevételeik alapján, ha szükséges, átalakítják a kocsit. A sorozatgyártás jövőre kezdődhet, közben felújítják a régi 15-20 éves járműveket is.
A terveink között az szerepel, hogy évente legalább 50 új eszközt, ilyen tűzoltó fecskendőt állítsunk rendszerbe, miközben felújítjuk az öregebb eszközeinket.
Bakondi György hozzátette, azt várják, hogy a járműállomány egységesítése révén hatékonyabbá és olcsóbbá válik a flotta fenntartása.
Ez volt a Híradó délben. Legközelebb 16 óra 20 perckor várjuk Önöket Híradóval. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Egy bombát helyeztek el, vagy itt, vagy máshol.
Valami gyúlékony anyaggal itathatták át.
Bármikor ránk robbanhat ez a kócerány.
Mintha az lenne a célja, hogy megtévesszen minket.
Megőrültek!
Mutasd a karkötődet!
10 év börtönre ítélték.
Valamivel meg kellene törni őt.
Megtesszük a szükséges lépéseket.
Mindent elmondtál neki?
Az orrunknál fogva vezetnek minket.
Mindig akad nálunk erősebb.
Párizsi helyszínelők.
Bingo!
Ma 20 óra 20 perckor. Az elődjen.
Szereted?
Komolyan már, megint kezdett!
Aiden rájött, hogy kipróbált megölni.
Ennek itt van vége.
Jack Porter élete végéig egy börtöncellában rohadjon.
Ki a franc vagy?
Bosszú. A sorozat folytatódik. Ma 21 óra 20 perckor az M1-en.
Nálam sűrűben vannak választások, érted, hogy jéggel vagy ég nélkül iszom-e a viszkit?
Azt kell mondjam, hogy egy igazi barátság a miénk, hiszen együtt vagyunk jóban rosszban, igaz?
Elmész szavazni, Erdész úr.
Hogy mennék már el, amikor nyílik a hóvirág?
Melyik asszony kell lecserélni? Az öregecskét vagy a fiatalocskát?
Zálka, avagy Bagi és Nacsa megakad a torkán. Csütörtök este az M1-en.
Vajon megtréfálják-e a bőrnadrágosok a vörös ördögöket az Álmok Színházában? Jó napot kívánok! Ez a kérdés a ma esti Manchester United Bayern München BL negyeddöntő odavágó előtt.
Nem elég a Manchester Unitednek, hogy a szezonja eddig elég borzalmasan alakult. David Moyes csapata most még összetalálkozik a szenzációsan játszó Bayern Münchennel. A címvédő Bayern a Bajnokok Ligájában legutóbbi 7 idegenbeli meccsét megnyerte. A német rekordbajnok a hazai bajnoki címet rekordgyorsasággal gyűjtötte be. Pep Guardiola csapata rendkívül magabiztosan és kiegyensúlyozottan futballozik. A United drukkerei, ha erőt és bátorságot akarnak meríteni valamiből, biztosan felidézik az 1999-es döntőt. Akkor a Manchester a hosszabbításban talált kétszer a kapuba, és így tudott nyerni 2-1-re. A Bajnokok Ligája az utolsó lehetőség arra, hogy az angolok ebben a szezonban kupát nyerjenek. A bajnokságban csak a 7. helyen áll a Manchester United, de az is igaz, hogy a BL-ben egyszer már összekapták magukat Rooneyék. A 8. döntőben az Olympiakos ellen 0-2-ről álltak fel, és 3-2-es összesítéssel jutottak tovább.
A másik ma esti találkozón spanyol házi meccset rendeznek. A Barcelona és az Atlético Madrid a bajnokság szempontjából is fontos erődemonstrációra készül.
A Barcelona zsinórban 7. alkalommal lehet ott az elődöntőben. A négy közé ezúttal az Atletico Madridon keresztül vezet az út. És ez az út elég rögösnek ígérkezik, ugyanis az Atletico eddig veretlen a bajnokok ligájában, és a csapat erejét mutatja az is, hogy vezeti a spanyol bajnokságot, ráadásul pont a Barcelona előtt. Érdekes, hogy mindkét együttesnek Argentina vezetőedzője, Gerardo Martino és Diego Simeone próbálja majd kitalálni a másik gondolatát a Camp Nou-ban. Hazai pályán a Barcelona eddig 105-ször játszott az Atletico ellen, 60-szor nyert, 26 meccs végződött döntetlenre, és 19-szer nyertek a madridiak. Az Atletico mellett szól viszont, hogy a Barcelona az UEFA által szervezett sorozatok egyenes kiesése szakaszában eddig 9-szer találkozott spanyol ellenféllel, és 5-ször kiesett. Tavaly augusztusban a spanyol szuperkupát a bajnok Barcelona nyerte meg a kupagyőztes Atletico ellen idegenben lőtt góljának köszönhetően.
Nagyot fordult a világ Újpesten. A labdarúgó klub tulajdonosa ma bejelentette, újra nagy célokat tűznek ki maguk elé.
Ami nem öl meg, az megerősít, innentől kezdődik a jövő, mondta Roderick Duchatelet, az Újpest belga tulajdonosa, aki sajtótájékoztató keretében mondott hatalmas köszönetet az elmúlt hetekben kapott támogatásért. Azért, hogy az anyaklub segítségével az Újpest FC átruházhatta az Újpest 1885 futball Kft. Sportszervezetére az indulási jogot, az MLS és egy vagyonfelügyelő engedélyével. Bár korábban Roderick Duchatelet egy indulatosabb sajtótájékoztatón kijelentette, nem fizet többet, mégis tett be egy nagyobb összeget az Újpest FC Kft.-be, hogy mennyit, azt viszont nem árult el. A cél idén a kupagyőzelem, ezt mondta Roderick Duchatelet, illetve pénteken legyőzni a Ferencvárost, jövőre pedig újra a bajnokság élmezőnyébe kerülni.
Magyar győzelmek a finnországi birkózó Európa-bajnokság nyitónapján. A világbajnok Sasti Mariannához hasonlóan Dénes Mercedes és Szmik Attila is bejutott a legjobb nyolc közé. A kötött fogásúak később kezdenek, tőlük két érmet vár a szakágvezetős Truhász György.
Az új súlycsoportok miatt kicsit nehezebb tisztán látni az Európa-bajnokság előtt, de az biztos, hogy Kis Balázs felszabadultan fog versenyezni Finnországban a tavalyi VB bronzzal a zsebében.
A legnagyobb pozitív hozadéka a világbajnokságnak túl azon, hogy érmet szereztem, hogy nincs már rajtam az a teljesítménykényszer, az eredménykényszer, hiszen előtte 3 évig nem tudtam úgy szerepelni, hogy szerettem volna, tudható a sérüléseknek, szabályváltozásoknak, stb. És annyira görcsen akartam már az eredményt, az érmet szerezni világversenyről, egyszerűen mindig elcsúsztam a banánhéjon. A VB-n újra az érmet szereztem, és bizonyítottam, hogy ott vagyok az elitbe továbbra is, úgyhogy teljesen nyugodtan és hatalmas önbizalommal várom ezt az Európa-bajnokságot.
Bácsi Péter sérülése miatt nem versenyezhetett tavaly a hazai rendezésű VB-n, most kárpótolná magát egy éremmel.
Nekem ez pont kedvező egyébként, ez a 80 kiló pont ideális. A korábban ugye a 74 kiló az már nagyon sok volt fogyásban, a 84 kilóban meg még kevés voltam, úgyhogy én azt gondolom, hogy tudom csinálni azt, amit nekem tennem kell.
A kötött fogású birkozó válogatott csütörtökön indul el a kontinens viadalra érmes reményekkel.
20 óra 10 perckor várjuk Önöket friss sporthírekkel. Kiderül az is, kivel játszik majd a Veszprém a férfi kézilabda BL negyed döntőjében. Viszontlátásra!
Az időjárás jelentés támogatója az Interherb napi egy zöld kávé extraktum krummal.
Építőanyagok álmai otthonához. Leijer, egy életre szól.
Az időjárás jelentés támogatója a száraz szemtüneteinek kezelésére szolgáló Conhil szemcsepp.
Jó napot kívánok! Lényeges változás a következő napokban sem lesz időjárásunkban, ugyanis továbbra is jóval az átlag fölött alakul majd a hőmérséklet, és az ország legnagyobb részén péntekig számottevő csapadék nem várható, inkább csak helyenként fordulnak elő záporok. Nyugat-Európa térsége irányából változó nedvességtartalmú, nagyrészt fátyolfelhők érkeznek a Kárpát-medence térsége fölé, mindezt annak köszönhetjük, hogy az Atlanti-óceán fölött örvénylő ciklon előoldali áramlási rendszerében meglehetősen enyhe és változó nedvességtartalmú léghullámok haladnak a kontinens belső részei fölé. Az igazán hideg levegő ismét a Fekete-tengert vette célba. Ennek megfelelően ma délután változóan felhős időre készülhetünk, inkább csak az esti órákban fordulhat elő esetleg egy-egy zápor a nyugati területeken, de ott sem ez lesz a jellemző. A hőmérséklet általában 20 fok körül alakul, helyenként megélénkülhet az északnyugati, illetve északi szél. Az éjszakai órákban szintén változó, térben változó és időben is változó felhőzet lesz majd fölöttünk, ezekből a felhőkből azonban csapadék nem valószínű. Reggelre általában 3 és 9 fok közé csökken a hőmérséklet, egyes fagydugos területeken azonban ennél hidegebb lehet. Holnap napközben szintén a maihoz hasonló időre készülhetünk, már egy kicsit azért több lesz felettünk a felhő, vastagabb felhőtakaró érkezik fölénk, és a déli óráktól elszórtan előfordulhat záporeső, sőt a Dunántúlon esetleg egy-egy zivatar is kialakulhat. A hőmérséklet általában 18 és 21 fok között alakul. Az Alföldön és az északi középhegység térségében szintén a Dunántúlihoz hasonló időre készülhetünk, és inkább a nap második felében fordulhat elő elszórtan záporeső. A hőmérséklet a legtöbb helyen 16 és 20 fok közé emelkedik. Ami pedig a folytatást illeti, péntekig lényegesen nem változik meg időjárásunk, majd a hétvégén már elérik a frontok térségünket, ekkor főként délen lehet többfelé csapadék, és a hőmérséklet is visszaesik pár fokkal. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!
Az időjárás jelentést támogatta az Olajág Otthonok. A mi